Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, tehát az ókori egyiptomi irodalomról lesz szó, azon belül pedig, ahogy tavaly kérték, a költészetről, a versekről, és a szerelmes versekkel kezdtük ugye ezt az évet, most is egy ilyen vers fog következni, mégpedig a C százas névre hallgató, deltári számra hallgató Stélé a Louvre-nak a gyűjteményéből, amelyik azért különleges, mert egy Stélén található egy szerelmes vers, és ez a vers harmadik Tutmózisz fáraó nevét is szóba hozza, holott maga a Stélé egyértelműen tudjuk, hogy jóval későbbi időből származik, a harmadik átmeneti kor elejéről. Mielőtt elkezdenénk ezt, előtte a társaságnak a híreiből szeretném jelezni, hogy mivel a hónap utolsó hétfője szokott mindig a társasági ülések ideje lenni, és ez most munkaszüneti napra esik, ezért az ülésünket egy héttel elhalasztottuk, tehát május 7-én lesz. A témája olvasható a társaságunk honlapján, www.mep.hu honlapon. Az eseményeknél egy nagyon izgalmas, érdekes esemény lesz, az egyiptomi nagykövetségnek az első konzulja fogja tartani az előadást, és a nők a mai Egyiptomban, témakörében, hogy pontosabb legyek, egy kicsit visszatekint a múltba, tehát a nők az egyiptomi asszonyoknak a helyzetét a múlttól a jövőig tekinti át, tehát mi volt régen, mi van ma, és reményei szerint mi várható, milyen helyzetben lesznek, vannak, voltak a nők. Tehát ez a témája az előadásának, az előadás pedig arab nyelven lesz tolmácsolással. Tehát akit érdekel, szívesen lát. És akkor kezdjük a mai adásunknak a témáját, tehát egy Stélén megmaradt versről lesz szó. A korábbiakban beszéltünk arról, hogy az egyiptomi verseknek több csoportja van, ugyanúgy, ahogy világ népének többféle verse is van. Alapvetően a verseket világi versekre, illetőleg vallásos versekre szokták osztani, ez a megosztás Egyiptomban is megfigyelhető. A legkorábbi versek, mint arról szó volt már, a leírt legkorábbi versek a vallásos versek csoportjába sorolható. A világinak mondható versek, azok között is van olyan a munkadalok, amik már az óbirodalomban megjelentek, masztabák föliratain találhatóak, és ahogy dolgoztak az emberek, az egyenletes munka ritmusát adhatták meg ezek a dalok. Egy másik csoportjuk, a szerelmes versek, az új birodalom korában jelent meg az egyiptomi szövegek között, és ezek már nem a sír falán olvashatóak, hanem papiruszokon találjuk őket. Vannak olyan papiruszok, amiknek lelőhelye is ismert, például Dér-el-Medinéből is származik, és konkrétan tudjuk, hogy van olyan dér-el-medinei munkás, ember, aki maga is írt ilyen verset. Ezeknek a verseknek a csoportosítása, Hermann véleménye szerint ő három csoportba sorolja őket. Egyik csoport, amivel kezdtük, egy görög szóval szokás megnevezni, para, klauzi, tűron, ebből a három szóból lett összetéve, tehát para, klauzi, tűron, ami azt jelenti, hogy az ajtón kizártaknak a verse, vagyis ezekben a versekben arról volt szó, hogy azok a személyek, akik szerettek volna bejutni a kedvesükhöz, de nem tudtak, azok az ajtónál állva keseregtek, próbáltak bejutni, és többek között van olyan vers is, amit olvastunk is, ahol az ajtót, mint egy személyt szólították meg, hogy nyíljon ki, és magának az ajtónak ajánlottak áldozatot, ahogy ez a túlvilági szövegekben volt szokás, amikor ugye az ajtó különböző részeit kellett megnevezni, ahhoz, hogy az a túlvilág egyik részéből a másikba át lehessen lépni. Egy másik csoportja verseknek, amit nappali versnek szoktak nevezni, az elválás, a búcsúzásnak a motívuma jelenik itt meg, egy együtt töltött éjszaka után, annak a végéről van szó, és az újnak a reménye szerepel, illetőleg az a félelem, hogy nem lesz újból. Ezen kívül van még a leíróének, egy ilyen vers következik most, ezen a bizonyos sztélén egy ilyen olvasható, és maga a vers az elég rövid, néhány sorban található, de nagyon jellegzetes a saját műfajában, nagyon, nagyon jól mutatja, hogy az egyiptomi leíróverseknél, szerelmes verseknél milyen vonásokat szoktak kiemelni. Tehát így hangzik magyar fordításban, édes, édes szerelmű Háthor főpapnője, Mútirdisz, így hívták ugye a hölgyet, édes, édes szerelmű, mondja alsó és felső Egyiptom királya Menkheperri, aki élettel van megáldva. Édes, édes szerelmű, mondja valamennyi férfi. Szerelem kedveltje, mondják az asszonyok. A király leány, az édes szerelmű, az asszonyok legszebbike. Fiatal, akihez senki nem látott hasonlót. Feketébb a haja az éjszaka feketéjénél, a szőlőnél és a fügénél. Fogai kehkő élénél élesebbek, a vágó késnél. Két mellbimbója telt, csábítóbb a kebeh testrészénél. Tehát ennyi szerepel magán a sztélén, ami mutatja, hogy ezeknél a leíró verseknél két szempontot is szoktak figyelembe venni, az egyik a belsőre vonatkozik, a másik pedig a külsőre, és a külsőnél a hasonlatok nagyon jellegzetesek, illetőleg a jelzők rendkívül gyakoriak ilyen esetekben. Na most, hogyha megnézzük ennek a szövegnek a hieroglif változatát, akkor az édes szónak az egyiptomi megfelelője, a beni, beniú, a datójával felel meg, ezért is lehetséges, hogy a legkorábbi fordításban az édes szó helyett pálmához hasonlították a hölgyet, Mútirdiszt, és szerelmes pálmaként próbálták magyarázni. Na most ennek a beniú szónak van egy másik jelentése is, a pálma lé is, tehát például orvosi szövegekben is szerepel, ilyen értelemben, mint egy olyan anyag, ami a gyógyításnál szerepet játszik. Háthor főpapnője, ez sem véletlen, Háthor ugye a szerelem istennője volt, a későbbiek során az az aspektusa vált uralkodóvá, ami a macska istennővel, Basztettel azonos ebben a formában, tehát később Basztetnek is nevezték, mint szerelem istennőjét, mint Háthor egyik arca szerepelt. Ugyanakkor Háthornak volt egy másik arca is, a vad arca, ilyenkor Szakmettel azonosították, és ebben a formában jelent meg például az emberiséget elpusztító, amikor az égi tehén mitoszáról beszéltünk, akkor ebben a formában jelent meg. És a továbbiakban, hogyha tovább megyünk, akkor a versnek a keletkezéséről vall az, hogy Menkheperré, tehát harmadik Tutmózisz fáraó neve szerepel, akinek a neve egyébként nem csak itt, ebben a versben fordul elő, hanem nagyon sokszor emlegették az ókori egyiptomiak. Úgy tűnik, hogy varázserőt tulajdonítottak a nevének, és ezért például a skarabeusz bogaraknak az aljára is, amikor ilyen amulettet készítettek, rávésték, és Amonnak a nevét helyettesítette tulajdonképpen ezekben az esetekben, és Amon védelmét biztosította. Tehát Menkheperré, harmadik Tutmózisz fáraó, azért is nevezetes volt az egyiptomiak számára, mert Egyiptom határait, ahogy ők mondani szokták, jelentősen kiterjesztette, északon, Elő-Ázsiáig, tehát az Orontész völgyéig, az Orontész folyónak a folyásáig, délen pedig egészen a negyedik kataraktáig meghódította Egyiptomot, és ezzel a világbirodalmat, egyiptomi világbirodalmat létrehozta, amelyik világbirodalom nem csak azért jelentett nagy változást az egyiptomiak számára, mert hogy nagyon nagy területeken uralkodtak, és ezért nagyon nagy bőség volt az anyaországban, hiszen sok adót, zsákmányt szállítottak ide, és Amon hatalmát jelzendő, az ő segítségét, hogy megköszönjék, ezért ebből nagyon nagy mennyiségben részesült Amon papsága, Karnaki és a Luxori templom kiépülésével, ezt fizikailag is jól lehetett látni mindenütt, hanem azért is nagyon jelentős volt ez a lépés, mert ezzel Egyiptom olyan területeken állandó, jelenlévő nép lett, amelyikkel korábban kereskedelmi kapcsolatban ugyan állt, de szigorú határok között, szigorúan cserekereskedelem formájában, olyan formában, hogy a határ területen az illető népnek a képviselői igencsak megszűrve jöhettek át, északon ott volt a fejedelmi fal, ott meg kellett állni, átadták azokat az árukat, amiket hoztak, és átvették azokat, amiket cserébe kaptak nagyon sokan. Délen pedig hasonlóképpen ott még szigorúbb határzár volt, nem jöhettek át a núbiaiak Egyiptom területére, nekik is le kellett adni, és ott a határon vették át, még kevesebbet engedtek át, mint az északi területekről. A diplomáciai kapcsolatok is jobban megvoltak szűrve a déli területekkel. Tehát ez a helyzet megváltozott, Egyiptomnak a saját területéhez tartozó népek lettek, és ennek következtében maguk is nagy mértékben betelepedtek ugye Egyiptomnak a területére, kisebb szigeteket alkottak, Tébában, a fővárosban, ahogy akkoriban nevezték, a székhelyen, ott is megfordultak, és ezzel az ottani kultúrát is magukkal hozták. És egy újfajta életmód alakult ilyen formában ki, a zene is más szerepet töltött be, mint a korábbiakban, mert ugye ezeket a verseket nem szavalták, hanem énekelték. És az éneklésnél az új hangszerekkel, új módi jött divatba, és ilyenfajta énekek nyilván a korábbiakban is voltak, de jelentősen megnövekedett a mennyiségük. Műfajukban is biztos, hogy volt változás, de mivel korábban nem írták le, ezért nem tudjuk, hogy korábban milyen formában éltek. Visszakövetkeztetni lehet belőle, mert hogy Háthor istennőhöz például írtak olyan himnuszokat, amiben az istennőt dicsérték, és hasonlóképpen történt ott is külső-belső tulajdonságait. Külső tulajdonságainál az egyes testrészeknek a leírása szerepel, illetőleg azokat jelzőkkel vagy hasonlatokkal mutatták be, tehát ugyanez a módszer volt. És még régebben, hogyha visszatekintünk a piramis szövegek idejére, tehát az óbirodalom idején leírt, de már akkor a szájhagyomány alapján hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok óta meglevő vallásos képzeteknek, vallásos liturgikus szövegeknek a leírása, ugye ez, ott szerepelnek szintén leírások más istenekre vonatkozólag is, és a fáraóval kapcsolatban, amikor ugye a túlvilági életét elnyeri, akkor az egyes testrészeit is szépen felsorolják, ugyanúgy, ahogy a szerelmes dologban, csak éppen a fáraó testrészeit különböző istenekkel azonosnak tekintik, azzal azonosítják, tehát így ez jelzi, hogy ez a hagyomány a leíró ének a vallási témában már több évezredes, legalább 2000 éves múltra tekintett vissza ekkoriban. Világi felhasználása a kérdés, hogy mikor történt, minden valószínűség szerint az emberek voltak 4-5-6 ezer évvel ezelőtt is, tehát feltételezhetően, amit hallottak az istenekkel kapcsolatban, azt valamilyen formában a saját életükre is felhasználták, de nyilvánvalóan más formában. No, tehát Menhéperré neve azt jelzi, hogy az egyiptomiak ennek a uralkodónak és annak az időszaknak, amikor ő élt, nagy jelentőséget tulajdonítottak, és úgy tűnik, hogy megőrizték ennek a változásnak a szelét, hogy ez az ő idejében, az ő nevéhez kötődött. A következő sorban, amikor ugye megint csak érdekes, hogy ugyanazt ismétlik a férfiak, amit az előzőekben hallottunk, hogy édes szerelmű. Ez a hölgy, mondja valamennyi férfi, az asszonyok azonban már máshogy fogalmaznak, akit szeretnek, tehát a szeretet. Ők már más szemszögből nézik, ők már azt nézik, hogy mások, a férfiak, hogyan viszonyulnak ő hozzá. És utána megismétlődik ugyanaz az édes szerelmű, ezúttal most már kiegészítve egy újabb jelzővel az asszonyok legszebbike. Tehát itt egyfajta magyarázat is adódik, hogy a férfiak miért rajonganak annyira valamennyien érte. Utána kiderül, hogy ez a Mútirdisz, akiről szó van, akinek az téléjére fölvésték, fiatalon halt meg, mert hogy ugye ez egy halotti sztélére került, a virágjában volt, még fiatal lány volt, az a szó, amivel a henut, amivel megnevezték, a tizenéves személyekre vonatkozott, tehát tulajdonképpen serdülőkorú volt, valóban a legszebb korában volt, senki hozzá hasonlót még nem látott korábban, tehát világszépe volt, és utána a leírásnál megtaláljuk azt, hogy fekete volt a haja, és amikor összehasonlítják, az éjszaka feketéjénél is feketébb, tehát csodálatosan holló fekete mondanánk ugye a magyarban. De nagyon érdekes utána, hogy a szőlőhöz hasonlítják, és a fügéhez, mert hogy ugye Egyiptomban csak sötét színű szőlő volt, tehát a fehér bort sem ismerték ennek megfelelően, csak a vörös bort, és ezeknek a szőlőknek a színe ez egyúttal azt is jelzi, hogy kékesen csillogott a haja, mert hogy ugye a szőlő feketéje sem koromfekete, holott az egyiptomiak is ismerték a koromfeketét, festésnél azzal a feketével festettek, és ez egyúttal azt is jelzi, hogy a kékes szín is benne van, nem lápis lazulihoz hasonlították, az isteneknek volt ugye lápis lazuliból a haja, de mégiscsak egy kicsit ahhoz közelített. Még érdekesebb a fügének a megjelenéseit, mert hogy a dapszó szerepel, tehát az a fajta füge, amit valamennyien mindnyájan ettek, az általunk is fügének nevezett közönséges füge, mert hogy Egyiptomban volt egy másik növény is, a szikomor füge, ami szemre nagyon hasonlít hozzá, sötét színű, mély bíbor színe van tulajdonképpen, tehát akár ahhoz is lehetett volna hasonlítani, de nem ahhoz hasonlították, hanem egy olyan növényhez, amelyik éretten fekete színű, csak amikor megszárítják a szárított füge koszorúkat, ahogy elkészítik, akkor sötétedik meg, és ennek viszont barnás az árnyalata. Tehát itt egyfajta bizonytalanság jelenik meg a hajának a színével kapcsolatban. Viszont másrésztről a füge az egy alapélelmiszer volt, egy éltető valami, tehát ezzel pedig azt jelezték, hogy mennyire éltető lény volt, mennyire fontos volt a környezete számára, illetőleg a férfiak számára, és ennek következtében az asszonyok számára is. Nagyon érdekes, hogy utána a következő, hogy a fogairól van szó. Most itt a gondban vagyunk a fordításnál, mert az biztos, hogy egy kőhöz hasonlítják, amelyik kő azonban a kehkő, nem tudjuk pontosan lefordítani, tehát nem tudjuk, hogy milyen kőről van szó. És a kehkőnek egy olyan részéről van szó, amelyiket megint csak nem ismerünk, mert hogy az a szó, a szer, az ismét csak egy olyan szó, ami nem fordítható le, amilyen jelentését ismerjük a paróka vagy a haj, az itt látható determinatívum miatt biztos, hogy nem stimmel. Na most azt tudjuk, hogy Egyiptomban ott is voltak olyan szavak, amik hasonlóan hangzottak, de különböző jelentésűek voltak. Ez ugye a magyarban is megvan, hogyha táblára gondolunk, hogy csokoládétábla vagy buzatábla, az teljesen más dolgot jelent. Meg a magánhangzókat nem írták, tehát az, hogy örül vagy őrül valaki, vagy örült vagy őrült, megőrült, az ugye lényeges különbség, és itt csak a magánhangzónak a hosszúságáról van szó. Az egyiptomiban pedig egyáltalán nem írták a magánhangzókat, csak a félhangzókat, tehát ez a bizonyos szertő, ez lehet, hogy egész máshogy hangzott, mint az a szertő, aminek a jelentését ismerjük. A determinatívum minden esetre egy éles valamit jelez, tehát, és a foghoz van hasonlítva, tehát ez úgy nagyon jól összejön, hogy a fogak azok élesek tudnak lenni, Tehát ennek a kőnek az élénél is élesebb, mert a középfok meg teljesen egyértelmű. Megint nagyon érdekes, hogy utána a következő, megint egy összehasonlításról van szó, mert R szó szerepel itt benne, ami az összehasonlításnak a jellemző bevezetője, és utána egy bizonyos heb szó szerepel. Na most ez a heb, ez megint csak egy nagyon meglepő dolog, én ugye éles késnek fordítottam, de igazából ennek a heb szónak két jelentése van. Az egyik jelentése, amelyik nem a késsel van meghatározva, mint ahogy itt szerepel, az a táncolni. A másik jelentése viszont, amelyik a késsel van meghatározva, többféle formában is szerepel, és ezek a kivégzéssel kapcsolódnak, tehát a kivégző helyre, a kivégzés eszközére vonatkozik, a szétvágni, szétdarabolni szóra, tehát lefejezés mondjuk, és ennek az eszközéhez hasonlítja, tehát mint a penge, olyan élesek a fogai. Az összehasonlításnak ez az alapja, ami egyúttal azt is jelzi az egyiptomiaknak a szemléletében, hogy gyönyörű, szép, egészséges fogak voltak, mert hogy miért jelzi az éles az egészségeset? Egyiptomban, ugye sivatagban élünk, nagyon poros terület volt ez, homokos vidék, ahogy bármit csináltak, a homok a szájukba került, hol több, hol kevesebb, és amikor ettek, például a kenyeret ették, akkor is homokos volt az a kenyér, mert amíg kin volt a levegőn, a homok szemcsék azért belekerültek, nem beszélve arról, hogy a gabona megőrlésekor kővel őrölték, és abból a kőből akkor is egészen pici, liszt méretű szemcsék belekerültek a kenyérbe. Ez azt jelentette, hogy erősen megkopott az egyiptomiaknak a foga, tehát tudjuk például, hogy a fáraók korában a fogszúvasodás, ami ugye ma általános fogbetegség, gyakorlatilag szinte nem volt. Ezzel szemben a fogkopás rendkívüli módon előre haladott volt. Tehát nem koptak meg a fogai, vagyis épek egészségesek voltak a fogai. Ez az egyik része a dolognak. A másik, az utolsó, a két mellbimbója az ugye telt. Na most ez a telt szó a meh, ami itt szerepel, ez itt két növénnyel van meghatározva. Tehát ez azt jelenti, hogy egyeztetve van az úgynevezett duálisban, az ókori egyiptomi nyelven nem csak egyes szám meg többes szám volt, hanem kettes szám is, ezt nevezzük duálisnak. És lehetne úgy fordítani is, hogy a mehnek van egy koszorú jelentése, a koszorúkat általában virágokból, növényekből készítették, tehát az ő két mellbimbója, két koszorú, lehetne mondani, mert hogy erre utal a determinatívum. Ugyanakkor a mehnek van egy ilyen telt, megtölt, telítődik jelentése is, így lehet választani tulajdonképpen a két fordítás között, és mivel ebben a szövegben több olyan szó szerepel, ami a szokásos, korábban megszokott klasszikus helyesírástól eltérően íródott, ennek következtében elképzelhető, hogy itt a szó hasonlósága miatt került a két növényjel ide, a kiejtés hasonlósága miatt, de van egy másik lehetőség is, hogy itt egy szójátékról van szó. Ugye Egyiptomban olvasni azok olvastak, akik ezt megtanulták, és azok a szóképet is látták, nem csak a hangot hallották vele együtt, tehát egyszerre tudtak mindkettőre gondolni. Ahogy elolvasták, ez ennek a képe is, meg annak a képe is fölmerült, tehát egy kétféleség jelenhetett meg itt például. Utána a következő, a vége a szövegnek, az rendkívül homályos a számunkra. Csábítóbb a testénél, mondtam, mert hogy a kebeh testrész az abból csak annyi van kiírva, hogy keb, tehát nem tudjuk, hogy mi ez a testrész. A testrész, mint determinatívum jelezve van, úgyhogy van olyan fordító, aki a lágyéknak fordítja. Lehet, tehát elképzelhető egy melkas fordítás is. De nem tudjuk, ezek mind csak feltételezések, az biztos, hogy a teste valamelyik részéhez hasonlítják, és amivel hasonlítják, ezt is van, aki máshogy fordítja, feszesnek is fordítják, mert hogy a gerek szót írták itt le, amit mint szót jól ismerünk, többféle jelentése is van, alapvetően jelent olyant, mint főnév, hogy alapítvány, alapítás, csapda madarak számára, szántóföld, tehát többféle jelentése van, mint ige, szintén többféle jelentése van, készen áll valamire, csapdát állít a madaraknak, megalapít valamit, vadászik, hazudik, még ilyen jelentése is van, és ennek megfelelően hazugság, mint főnév, az is lehet. Tehát ebből következőleg az általunk ismert egyéb helyeken szereplő jelentések nem igazán illenek ehhez a szöveghez, de mivel hazugság, csalárdság is van, és a csábítás ilyen formán belefér, van, aki csábítónak fordítja, illetőleg van olyan értelmezés, hogy a madár csapdáról van itt szó, hogy arra utalnak, tehát olyan csábító, hogy csapdába csalja a szerelmest, és ez egy nagyon valószínű értelmezés, ugyanis vannak más szerelmes szövegek is, ahol a hölgynek a különböző megjelenéseinél ezt a bizonyos madarászatot és azzal az ott elejtett madaraknak a képei merülnek föl, tehát a madárra vadászás és a szerelmeseknek a viszonya nagyon szoros kapcsolatban volt az egyiptomiak elképzelésében, és a sír festményeken például a szerelmes, a férj és feleség szerelmét, azt nagyon sokszor úgy fejezték ki, hogy a férj ott áll egy csónakon, kezében tartja mondjuk a bumerángot, általában az van a kezében, és madarak repdesnek körülöttük, készül ezt eldobni, feleség pedig ott térdel a lábánál, akár át is öleli a lábát, jelezvén, hogy ők összetartoznak. Tehát ez egyfajta szerelmi hasonlatnak ért föl, egy szerelmi képnek a megjelenítése volt. No, hogy így végighaladtunk a versen, hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk adásunkat.
Oh,
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a műsorunkat, a Fáraok földjénél járunk Sinuhei irodalmi magazinban, és az ókori egyiptomi szerelmes versekről beszélgettünk, beszéltünk arról, hogy alapvetően három típust különítenek el, de igazság szerint ebben nem fér bele minden vers. Beszéltünk a korábbiakban a paraklauzitironról, a nappali vagy búcsú versről, most egy leíró vers szerepelt, és ezután még egy ilyen leíró verset a Chester Bitty papiruszból fogok felolvasni, pontosabban az első versszakot, mert hogy ez is nagyon jellegzetesen mutatja, hogy az egyiptomi leírásokban hogyan látták a nőt, és utána, mivel ez több versszakból áll, ezt az első versszakot olvasom, majd folytatjuk a továbbiakban, hogy hogyan alakul. Tehát nővérem párját föl nem lelni sehol. Mindenkinél gyönyörűbb. Orcája tüzes, új esztendei csillag. Ha gazdag évet ígérve följön az égre. Ékeserényű, bőre vakító, tekintete szép a szemének. Mész pereg ajkáról, ha beszél. Hiába való szava nincsen. Nyaka hosszú, a kebele világít, valódi lazúrkő, sűrű haja. Versenyre kell ékes arannyal a karja. Lótusznak a kelyhe öt ujja. Csípője nehéz. Karcsú derekáért, síma combjáért vetekednek. Ölelése megejti szívem. Minden férfinyak ő fele fordul, őt látni törekszik. Minden ölelése teljes öröm. Akit ő megölel, az az ifjak elseje lészen. Amikor házából elindul, járása az egyetlené, az övé. Hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk adásunkat.
Sevme istemem edip sevme istemem, istemem.
Mint hallották, ez a fordítás, ez nem nyers fordítás volt, mint az előző. Molnár Imrének a tolmácsolásában hangzott el ez a verszak, és itt az általunk megszokott verses forma szerepelt már. Most az ókori egyiptomi verseknek a verselésénél a korábbiakban láttuk, hogy teljesen más milyen volt a korabeli, akkori versforma, mint a mai versformák. Bizonyos dolgokat nem tudunk rekonstruálni, hiszen nem ismerjük a magánhangzókat. Ebből következik, hogy nem tudjuk, hogy a versnek a ritmusa, alliterációk és hasonlók mekkora mértékben voltak jelen ezekben a versekben. A verssorok hosszát azonban ismerjük, ahogy az előbb is lehetett tudni az előbb felolvasott versnél, hogy egy sort alkot az, hogy édes, ézes szerelmű Háthor főpapnője Mútirdisz, vagy az, hogy édes, édes szerelmű mondja valamennyi férfi. Tehát ugyanígy a többi versnél is lehet többnyire tudni. Tudnélik, az új birodalom korában divatba jött az, hogy az ókori egyiptomi szövegek ugyan folyamatosan voltak írva, tehát a szavakat sem választották el egymástól, de piros kis pöttyöt, pontocskát raktak a sornak a végére. Tehát így a vers sorokat el lehet különíteni egymástól, és szépen akár egymás alá is írhatjuk, ahogy azt mi megszoktuk. Így jobban áttekinthetőek. Ebből azt is látjuk, hogy a végződések az egyes soroknak a végén hangzásban, a mással hangzók tekintetében legalábbis eltérő volt. Tehát a sorok végi rímek úgy tűnik, hogy nem voltak legalábbis jellemzőek az ókori egyiptomi versekre. Viszont az megfigyelhető, hogy elég gyakran hasonlóképpen kezdődik, tehát mondjuk ugyanazzal az előjáró szóval, vagy ugyanazzal a szóval kezdődik egy-egy sor, ami a szó elejé alliterációkat mutatja, úgyhogy feltételezhetően az egyes soroknak a kezdeténél viszont megvolt ez a törekvés, tehát ami rím a sor végén van, azt ők a sor elejére rakták. Viszont ugye van olyan, hogy ABAB, meg hasonlóan különbözőképpen elrendezett ABBA és más rímformák, ez úgy tűnik az ókori egyiptomiban nem nagyon volt szokás, mindig egymás után következtek, és nem tértek erre vissza, nem volt ez az A, B, A, és utána újból mondjuk egy B formula meg, hanem csak A, B, B, C, C, D, D, és a többi kezdő formula volt megtalálható, illetőleg nem csak két, hanem három sor is egymás után lehetett ilyen, mint az előző versnél is, amikor szerepelt ez a bizonyos összehasonlítás is, hogy feketébb a haja az éjszaka feketéjénél, a szőlőnél és a fügénél. Ez az éjszaka feketéjénél egy sor, a szőlőnél és a fügénél egy következő sor, ugyanolyan módon kezdődnek, majd a feketébb a hajához kapcsolódik a fogainak az összehasonlítása, illetőleg a mellbimbóknak az összehasonlítása, amik egy újabb egységet alkotnak a versen belül, akkoriban feltételezhetően ilyen rövid strófákra, versszakokra oszlott legalábbis ez a vers. Nem minden vers volt ilyen rövid, amit az előbb olvastam a műfordításban, az lényegesen hosszabb volt. Na most a másik, amit ugye itt meg lehetett a műfordításnál figyelni, hogy volt egy ritmusa ennek a versnek, az ókori egyiptomi szavaknak a ritmusát sem ismerjük, mivel nem tudjuk, hogy hogyan ejtették őket. Arról épp a múlt héten volt szó, hogy alapvetően kétfajta nyelvet különíthetünk el, és ezek egyike az olyan nyelv, ahol önmagában az egyes hangoknak a kiejtése már, hogy magas vagy mély, egyfajta zenét, monoton kéthangú zenét ad, vagy van ugye olyan tonális nyelv, ahol öt különböző hangmagasságot különítenek el. Tehát önmagában egy szövegnek az elmondása már egyfajta dallamot eredményezett. Most az egyiptomiaknál nem tudjuk, hogy milyen dallamok voltak, hangszerek maradtak fönn, el tudjuk képzelni azt a hangskálát, amit használhattak, de nem tudjuk, hogy ebből valóban mit vettek igénybe. Volt ugye egy olyan elképzelés, törekvés, hogy visszakövetkeztetni a kopt zenéből az ókori egyiptomi zenére, amit elméletileg nagyon jól meg lehet csinálni, le kell fejteni róla az újkorit, a középkorit, a bizáncit, a rómait, a görögöt, és akkor ott vagyunk a fáraókori zenénél. Hát a gyakorlatban ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, úgyhogy nincs olyan ember, aki azt merné mondani, hogy az egyiptomi zene a 30. dinasztia korában így vagy úgy hangzott, nem beszélve arról, hogy 3000 évről van szó, és mint említettem, az új birodalomban új hangszerek jöttek be, ezzel új hangmagasságok is, illetőleg új ritmusok és dallamok is. Tehát nem tudjuk, hogy milyen ritmusa volt ezeknek az énekeknek, minden esetre ahhoz, hogy ezt minél inkább versnek érezzük, ezért van az, hogy általában valamilyen modern vers formába öntik, a szabad versnek valamilyen formáját alkalmazzák. Szabad vers volt akkoriban is, ez bizonyosnak tekinthető. Az is bizonyosnak tekinthető, hogy voltak versszakok, kisebb, rövidebb egységek, illetve van olyan ének a Chester Whitty papiruszon, mint például itt is, ahol az egyes nagyobb egységek egymástól el vannak választva. Ugye az olaszban stanza, ezeknek a strófáknak a neve, és ez a szobával áll kapcsolatban. Na most érdekes módon az ókori Egyiptomban az ilyen nagyobb versszakokat, tehát ami versszaknak tekinthető, azt a hút, a ház szóval jelölték. Tehát beírták azt, hogy hút, és akkor jött egy versszak, megint ott szerepelt, hogy hút, jött a következő versszak, tehát ilyen nagyobb verses egység. Na most ez, amit az előbb felolvastam, ez pont egy ilyen egység volt, amelyik a bevezető része volt egy egész vers sornak, és itt volt ugye az elején ugyanazok az elemek jelentek meg, mint ami a későbbi stélén is. Ez a vers, ez a Chester Whitty papirusz a Ramesszida korban íródott, és a papiruszokat valamennyit Kenker Hepesefnek a sírjában találták, tehát egy könyvtárnak a darabjai voltak, az elsőn található ez az ének, egy másodikon található például Hórusz és Szét perét leíró történet, amiről korábban már szó volt, de van olyan papirusz, amelyiken orvosi szöveg volt, tehát ez egy elég fontos könyvtárát jelentette Dérel Medine írnokának, vezető írnokának, egy zeskedú írnoknak, aki a kisvárosnak, a királysírt építő embereknek az irányítója volt. És ez jelzi azt is, hogy kik használták, kik írták ezeket a verseket, és kik hallgatták, pontosabban feltételezhetően énekelték, de azt nem jelzi, hogy milyen körülmények között. Az, hogy egy könyvtárba bekerültek a versek, azt mutatja, hogy ezeket megkívánták örökíteni, tovább akarták hagyományozni. Egyes verseknél szerepel a szerzőnek a neve is, tehát konkrét személyhez köthető versekről van szó, Dérel Medinében ismerünk ilyeneket, többnyire osztrakonokon maradtak fönn, és ezeket a verseket konkrét személyekhez írták, amit mivel Dérel Medinében tudtak olvasni az asszonyok is, legalábbis részben, voltak olyan asszonyok, akik osztrakonon üzentek férjüknek rövid, tartalmas, tömör üzeneteket, ennek következtében az sincs kizárva, hogy eredetileg, amit később papiruszon lejegyeztek, azt egy osztrakonon adták oda szívük választottjának, hogy ez el tudja olvasni. Tehát ez is egy lehetőség. Egy másik lehetőség, hogy azért írták föl, mert büszkék voltak rá, hogy ők ilyent költöttek, és voltak olyan legények, akik ezeket összegyűjtötték, és az ő szívük választottjának mondták el. Vannak tehát toposzok ezekben a versekben, amik újból és újból visszatérnek, ilyen volt a hölgynek a leírása. Tehát egy ilyen toposz, hogy azt a hölgyet, akit szíve választottjaként tisztel meg, ő olyan, akihez hasonló nincsen más, mind a két versben ugye megtaláltuk ezt valamilyen formában. A másik ilyen a Nofernek az alkalmazása, hogy szép, gyönyörű, tökéletes az illető. Utána szerepel a leírása, ahol az egyes testrészei kerülnek sorra, a stélére ugye jóval kevesebbet írtak, itt többet, és hát a bőréről van szó, a tekintetéről, vagyis a szeméről, az ajkát a mézhez hasonlították, ami rendkívül drága volt, fáraói monopólium volt ennek az előállítása, és nagyon keveset lehetett csak belőle enni, és édesebb volt, mint a másik versben szereplő datojából készült édesség. Aztán jön a nyaka, keble, és ebben az esetben a haját a lazúrkőhöz hasonlítják, amit említettem, hogy ugye az istenek sorába emeli. Aztán jön a karja, amit az aranyhoz hasonlítják itt. Na most ez egy nagyon árulkodó dolog. Ez is mutatja, hogy az isteneknek a leírásából vettek át, azt használták fel a hétköznapi, mindennapi életben, hiszen az isteneknek volt a teste aranyból, a haja lápislazuliból, vagyis lazúrkőből, a csontját is tudjuk, hogy miből volt, az pedig ezüstből volt az isteneknél. Erről itt nincsen szó, hát a csontot azt nyilvánvalóan nem akarják mondani, hogyha valakinek kiáll a csontja, az ugye nagyon sovány, és az ókori egyiptomiak a karcsú hölgyeket szerették ugyan, de azért a csontjuk, hogyha kiállt, azt nem annyira. A csípője nehéz, jelzi itt is a szövegben. Combjáért vetekedtek, tehát minden testrészét szépen sorba vették, és még a szívét is, mert hogy ölelése megejti a szívet, és a következő az, hogy az a hölgy, akit kiválasztanak, az nem csak egy embernek fontos, hanem minden férfinak, ez is hozzátartozott az egyiptomi hölgyek leírásához. És persze az is, hogy ez örömet jelent a férfiak számára. Ezzel zárom, és legközelebb folytatjuk majd a verset, a vers ciklusokról lesz majd szó, mint ahogy említettem, ez jellemző az egyiptomi versekre, és a hatására a hölgynek a férfira, és a férfinak a hölgyre, mert hogy a vers ciklusokban gyakori az, hogy különböző szereplők vannak. Ezzel tehát zárom a mai adást, remélem egy hónap múlva is hallgatják majd a Sinuhe irodalmi magazint, de addig is jövő pénteken Ramszesz történelmi arcképcsarnok lesz. Kövi Franciska és Olá Adrien lesz, aki majd beszélni fog. És ezzel búcsúzom, a viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.